Ugye most jó hír lenne, ha azt mondanám, hogy amennyivel tovább tartott az imádsággal, az a rész annyival rövidebb leszek én. De csak azt tudom ígérni, hogy megpróbálom. Hát ez lenne a mai témánk. Nem tudom, hogy mennyire olvasható. 80.960, ez is te vagy. Mibe fekteted, vagy fektetted? Tudom, hogy nem ahhoz vagyunk szokva, hogy találós kérdéseket fejtegessünk Isten tisztelten, de mondjuk mi jut eszetekbe erről a számról? Mi lehet ez? Hogyha ez rólatok is szól tényleg. Ugye nem tudom, hányat láttátok a galaxis uti kalaus toposoknak, abban van egy ilyen, hogy fölteszik a kérdést a komputernek, hogy mi az élet értelme, és akkor emlékeztek, hogy 42. Igen, 42. De ez is egy kicsit ilyen, olyan feelingünk lehet, mint hogyha ez lenne. Tehát mi lehet ez a 80.960? Ha ez titeket is meghatároz, rólatok is szól, sőt, elég mélyen belenyúl az identitásunkba, meghatároz, ahogy gondolkodunk magunkról, mit kezdünk az élettel, valami, ötlet, tipp. Igen, ugye jó lenne a mértékegységet tudni, mert hogyha forint az nem olyan sok, ha dollár, akkor már gondolkodunk a befektetésről, de mi van, ha idő, tehát langyos, tehát idő. Óra, igen, egyre jobb. Életünkhöz kapcsolódik, de azért ettől többet élnek a legtöbben, legalábbis remélem, közülünk, akik itt vagyunk. Igen, ébren töltött órákkal is összefügg, legalábbis remélem, hogy amikor ezek az órák zajlanak, ébren vagytok. Igen, ott van, bingo. Tehát a munkával töltött életünk időszaka, az körülbelül, mindjárt mutattam a számítási eljárást, az 80.960. Látjátok, ez egy 40 éves munkaviszonyt feltételez az évekből, ha levonjuk az ünnepeket, szabadságokat, stb. Én nem vagyok egy HR szakember, tehát lehet, hogy az erős megcáfol, de próbáltam ilyen kalkulátorokkal számolni ezt az egészet, akkor 253 munkalap, 8 órával számolva 80.960. Tehát ennyi órát töltünk a munkahelyeinken, mondjuk ha 25 éves korunkban az egyetem után elkezdünk a munka világában helytállni. És ez ugye nem a keményen dolgozó kisember, mert aki keményen dolgozik, az 10 órát is dolgozhat, és úgy már mindjárt 101.200 óra. Tehát amire hívlak benneteket, hogy ma gondolkodjunk egy kicsit, és legyünk Isten jelenlétében ezzel a 80.960 órával kapcsolatban, lejárnak a szabadságok lassan, és megyünk vissza ugye a munkás hétköznapokba, a munkahelyre, az iskolára is vonatkozik, hiszen az is munka, készülés egy aktív felnőtt korra, és bizony a tanulás az egy kemény munka, tehát ahhoz is kapcsolható, de ez mondjuk az életünkben, a munka világában töltött időről szól a számítás. Így azt a címet adtam ennek az ige hirdetésnek, hogy hit munkás ruhában. És azt szeretném kifejezni vele, hogy a munka világában töltött életünk Istennek számít. Most gondolkodjatok úgy Istenről, mint egy befektetőről, aki ad nekünk egy csomó órát az életben. Most én nem tudnám megmondani fejből, ha valaki gyorsan ki tudja számolni, hogy mondjuk egy 70-80 éves ember hány órát élhet, de rengeteg órát kapunk tőle. Abból szerintetek egy bölcs befektető 80.960-at hagyna elveszni? Számít Istennek a mi munka világában töltött időnk? Akar azzal kezdeni valamit? Mert szerintem igen, ahogy én ismerem őt, ő ezt nem akarja átadni senki másnak, ezt ő igényli, hogy ez az övé legyen, és arról szólhasson, amit ő szeretne. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy legyünk fizikai dolgozók, orvosok, akik operálnak, kukások, tanárnők, mérnökök, vagy éppen diákok, vagy ugye zenészek. Az utolsó pillanat beszélve jutott, hogy egy csomó zenész is vagy gyülekezetben, kerestem egy képet a zenészekről is. Szóval, hogy a munkavilága nagyon sokrétű, nagyon sok mindennel foglalkozunk, de az ott töltött időn kell Istennek mi az elképzelése? Miért csinálta ezt? Szivasson minket? Ugye? Valaki mondta, hogy igen. Szóval néha így éljük ezt meg, ugye? Hogy igen, hát muszáj dolgozni, mert hogy meg kell élni valamiből. És ezt a részét Isten is érti, tehát ha munkanélküli vagyok és imádkozok, akkor érti, hogy miért kérem a segítséget, de nagyjából itt néha meg is állunk. És azt gondoljuk, hogy minden, ami Istennek számít és fontos, az a munkavilága után történik. Ez a munkahelyen töltött 8-10 óránk, az egy zárójel a napunkba. Kicsit úgy élik meg a keresztények, mint hogyha Isten elkísérne minket a munkahely kapujáig a portáig, vagy az iskola ajtajáig a portáig, ott érzékeny búcsút venne tőlünk, aztán letáborozna, hogy miután letöltöttük a 8-10 óránkat a munkahelyünkön, utána megint találkozzon velünk. És azt mondja, hogy Tamás, de örülök, hogy végeztél a melóval, na most jövök én, mert eddig ugye egymás nélkül kénytelenek voltunk ezt az időt átvészelni, és most én kérnék tőled időt szolgálatra, erre, arra, amarra, mert hogy most jön a lényeg. És sok keresztény ezt így éli meg. Én megmondom őszintén, hogy nagyon kevés tanítást hallottam a munkának a teológiájáról. Vagy mondhatnám azt, hogy a hivatásnak a teológiájáról, ilyen értelemben, vagy az elhívásnak a teológiájáról, ilyen értelemben. Pedig ha valakik érthetnék a magasabb összefüggést és a nagyobb jelentőségét az életnek ezzel a területével kapcsolatban, azok mi vagyunk keresztények. Hogy Istennek ezzel egy nagyon szép terve van, és számára ez nagyon-nagyon fontos. És ilyeneket hallunk, hogy dolgozzunk becsületesen, vagy hogy a munkánkból kell eltartani magunkat, ezt mondja a Biblia. Igen, de ettől még többet mond. Ennek a jelentősége még nagyobb, és még messzebbre mutat, és hát megpróbálom lerövidíteni a tanítást, de erről szeretnék ma beszélni. A munkavilága és a kereszténység. Ugye Jákob járt úgy, hogy elmenekült otthonról, és egyszer egy helyen megállt, ott aludt, és látott egy látomást, hogy angyalok létrán leföl mászkálnak, és akkor fölébredt, akkor ezt megfogalmazta, hogy bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Na, sokan keresztények így vannak a munkahelyükkel. Jó lenne, ha ez a mai nap legalább annyit hozna nekünk ma, hogy holnap bemegyünk a munkahelyre, szétnézünk, és azt mondjuk, hogy hát bizonyára az Úr van ezen a helyen, de én nem is tudtam. Jó lenne, ha legalább ide jutnánk. És... ez az ábra, ezt már egyszer hoztam nektek, elnézést az ismétlésért, de szeretném megmutatni, hogy az a fajta gondolkodási struktúra, ahogy mi az életről gondolkodunk, néha gátol minket, hogy benne álljunk abba, amit Istennek a szándéka velünk. És ugye a legtöbb keresztény úgy gondolkodik, hogy az életet föl lehet osztani ezek mentén, a koordináta tengelyek mentén, szent és nem szent dolgokra, meg jelentős és nem jelentős dolgokra. És így elhelyezi az életnek a különböző dolgait, amikben benne van. Például szent és jelentős dolog az, hogy ma itt ülünk a gyülekezetbe. Vagy minden olyan tevékenység, erőfeszítés, amit megteszünk, szolgálatnak hívjuk, ha ez egy gyülekezeti kontextusban van definiálva, és az tényleg szent és fontos, mert az itt történik, vagy egy itteni dologért történik. De a munkát hova helyezzük? A legtöbb hívő ugye jelentősnek tartja, mert abból jön a fizetés, vagy abból jön a státusz, tehát ugye egyáltalán nem mindegy nekünk, hogy a társadalmi pozíciónk hova helyezhető el, számít mindannyiunknak, akár beismerjük, akár nem. Ez is részben a munkából jön, de a jövedelmünk is, tehát az biztos, hogy jelentősnek tartjuk. De nem tartjuk annyira szentnek. És sok keresztjén a munka világát ott tölti ennek a mátrixnak abban a negyedébe. Ami fontos ugyan, de nem szent. Kivétel alól a lelkipásztorok, a misszionáriusok, a hittantanárok, meg azok az emberek, akik ilyen egyházi jellegű munkát végeznek. Na, azoknak a munkája is szent és jelentős. De nekünk ott max a szolgálatra fordított néhány óra, ami elhelyezhető. Helyes így gondolkodni? Hova helyezzük el azt, amikor egy édesanya otthon marad, és a gyerekét gondozza, pelenkázza, gügyög neki, becézgeti, játékokat tesz eléje, szórakozik ott vele? Azt hova tesszük? Hát ugye attól függ, mondjuk férfiakat kérdezzük, egy normális vagy egy nem normális férfiről van szó, de általában balra sorolnák, valaki azt mondja, hogy szent, de nem jelentős dolog, ezzel szeretni a feleségét motiválni. Mások meg azt mondják, se nem szent, se nem jelentős dolog, mert hogy nem kap érte egy vasat se. És most csak egy zárójel, hogy amikor a munkáról gondolkodunk, és a munka jelentőségéről, jó, ha tudjuk, hogy nem csak az a munka, amiért jövedelmet kapunk, és nem csak az a munka minősül fontosnak Isten szemébe, amiért pénzt kapunk. Nagyon fontos munka az, amit például otthon a családunkért teszünk. Azért a családért, akit nekünk Isten ajándékozott, azokért a gyerekekért, akiket tőle kaptunk ajándékba. Egy vasat nem kapunk érte. De az elhívásunk része a családunk, és minden erőfeszítésünk szolgálat Isten szemébe egy szent és fontos dolog. De az is, amit önkéntesként teszünk valahol egy szervezetbe, akinek a munkáját fontosnak érezzük, és odaadunk nekik egy órát, vagy szakértelmet, vagy valamit, ez fontos dolog, és nem attól értékes, hogy pénzt kapunk érte, vagy nem. Sőt, hadd mondjam azt, hogy a munka az olyan mélyen az identitásunkat meghatározza, mert a teremtettségünkhöz kapcsolódik. Hogyha valaki munkanélküli, jobb, ha elmegy valahova dolgozni ingyen, mint hogy otthon emészze magát. Jobb, ha vállal önkéntes munkát, és átéri nap, mint nap, hogy értelmes dologgal telt a napom, mint hogy otthon sajnálja magát. Mert a munka az emberi identitásnak az alap összefüggése. Már a bűneset előtt Isten azt mondta az embernek, hogy dolgozni kell. Feladatot adott neki. És ilyen nehéz időszakokat is jobb úgy átvészelni, hogy értelmes dologba fektetjük az időnket, mint hogy sajnáljuk magunkat. Csak egy zárójel, egy zárójel bezárva. Tehát nagyon fontos a munkáról látnunk, és ez a felosztás, ez nem segít nekünk, ez nem jó. Amióta Jézus Krisztus az emberi életnek minden területéért fölment a keresztre, minden egyes területnek oda a jobb felső sarokba kell, hogy tartson egy keresztény életében. És itt egy igét hadd mutassak, hogy Pál hogy gondolkodik, és mit tesz elénk erről, hogy jó ez, hogy ilyen kicsi és nagy dolgokra, jelentős, nem jelentős, vagy szent, nem szent dolgokra osztjuk fel az életünk dolgait. Ugye az 1 Korintus 10.31-ben azt mondja, hogy akár esztek, akár isztok, bármi más cselekszetek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ez el kell, hogy gondolkoztasson bennünket, hogy Pál itt azt mondja, na gondolkodjunk el, hogy mi a leghétköznapibb dolog, amit csinálunk. Ami talán nem olyan nagy dolognak tűnik, és minden napunkban benne van. Hát az benne van, hogy eszünk és iszunk, igaz? És azt mondja Pál, hogy na jó, de akkor gondolkodjunk, hogy bármi, amit teszünk. Alkalmas arra, hogy Isten dicsőségére tegyük meg. Nekem van egy ilyen nagy kedvencem, ez az Oswald Chambers, van egy ilyen kis könyve, ami minden nap vezet az imádságban. Mondjuk már régen olvastam, de egy időben nagyon sokat olvastam, és nagyon sokat kaptam belőle. Egyfajta ilyen mester nekem, vagy mentor, nem ismertem személyesen, de így az írásaink keresztül. És az egyik naphoz ezt írta ő, pont ez az igéhez, hogy ne engedd meg magadnak azt a gondolatot, hogy az élet felszínen lévő dolgok nem Isten rendelte el. Ne engedd meg, hogy az élet felszínén lévő dolgokról azt gondolt, hogy ezt nem Isten rendelte el. Azok ugyanúgy Istentől valók, mint a mély dolgok. Nem az Istennek átadott szívünk veti meg, hogy természetesen éljünk, hanem az a vágyunk, hogy másokban azt a benyomást keltsük, mi nem vagyunk felszínesek. Ez biztos jele a szellemi önteltségnek. Szóval amikor a leghétköznapig legjelentőktelenebb dolgokat nem tudjuk úgy tekinteni, hogy ez is Isten előtt zajlik, hogy ez Isten szemében fontos dolog, hibázunk, rosszul gondolkodunk, és egy rossz életfilozófiához vezet el. Bocsánat, próbálok lapozni. Segíts nekem, légy szíves. A másik, amiért ezen érdemes gondolkodni, nem csak az, hogy az embernek az identitását nagyon mélyen a teremtettsége miatt meghatározza a munka, hanem mert Isten, ugye nála kell kezdenünk mindent, hogyha bölcsen akarjuk megérteni az életnek a dolgait, mindig Istennél kell kiindulnunk, hogy Isten maga olyan Isten, aki dolgozik, és mi az ő képére lettünk teremtve. Az Úr Jézus ugye azt mondja János 5.17-ben, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Tehát a Bibliában egy olyan Istent látunk, aki egy dolgozó Isten, egy melós Istent látunk a Bibliában, akinek nem derogál dolgozni, erőfeszítéseket tenni. Istennek vannak szándékai, egy csomó Zsoltár beszél erről, megtervezés, megcsinálja, dolgozik, érte. Minden, ami Isten szemében fontos, azért Isten dolgozott. És az Efézusi levélben olvasunk egy szakaszt, ami hát a munka világáról szól. Ugye az Efézusi levélnek az első négy fejezete az egy teológiai tanítás arról, hogy Isten hogyan végezte el a megváltást, értünk, mi történt a kereszten, és hogy ez mit jelent. És utána a levél második felébe elkezdi a következményeit számba venni, hogy rendben van, Isten az ő egyszülött fiát adta érted. Jézus Krisztus meghalt érted a bűneidért, összekapcsolt újból az atyával, és vele élheted az életedet, ha te ezt hittel elfogadod. Ha a bűneidet megbánod, elfogadod azt, amit Jézus érted, tett a kereszten, azt az áldozatot, ott sajátodnak. Isten újjászül, új emberré tesz, és vele élheted az életedet. És utána kezdi sorolni, hogy akkor mi fog ott történni veled. Milyen változások lesznek. És beszél arról, hogy akkor ebből kifolyólag nekünk, mint hívők, a hívő közösségnek, hogyan lehet élni, szabad, nem kell, szabad, lehet. Lehet szeretni, lehet konfliktusokon túljutni, el lehet hordozni egymást szeretettel, lehet egymást. Egy csomó dolgot mond. Aztán mondja, hogy akkor ebből kifolyólag egy férj és egy feleség, akik mind a ketten Krisztuséi, hogyan tudnak együtt élni házasságban. Aztán hogyan tudnak a gyerekekkel együtt élni. És eljutunk a munkavilágáig. Az eredeti szövegben ugye itt a rabszolgákról beszél az Efézusi levél. Az is a munkavilágá volt, kőkeményen a munkavilága volt. És beszél az alkalmazottakról, a rabszolgákról, a szolgákról, beszél a főnökeikről, akik vezetőik, vagy a tulajdonosokról, akik annak a rabszolga csoportnak is, meg magának a munkahelynek is a tulajdonosai voltak. És ugye itt beszél a Szentírás erről, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk kihat erre a területre is. És ugye elmondja, hogy ti szolgák, amit most szeretnék kiemelni, hogy ne úgy dolgozzatok, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem mint Krisztus szolgájaként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. A munkavilágában hétfőtől péntekig, szombatig, vagy ki mikor dolgozik, 8-10 órát, azt kéri az ige tőlünk, és arra bátorít, hogy ne úgy dolgozzunk, ne úgy legyünk jelen, mint akik embereknek akarnak megfelelni, hanem mint akik Krisztusnak tesznek valamit, mint akik Krisztus szolgálják. Ha tanár vagy, mint hogyha Krisztus ülne a padba veled szemben, nem az a gyerek. Ha egy ügyintéző vagy, mint hogyha a Krisztus ügyét intéznéd. Ha édesanya vagy, most bocs a hasonlatért, mint ha van-e a kisbabádat raknád tisztában, az Úr Jézust pelenkáznád be. Hogyha te orvos vagy, mint hogyha az Úr Jézust látnád el. Ha politikus vagy, mintha az Úr Jézusnak a dolgairól döntenél, hát mennyire más nézőpontba helyezi ez a feladatainkat. Ugye? És ez az, amit mond. De beszél a vezetőknek is, vagy a tulajdonosoknak, akik a munka világában ugye meghatározzák, hogy mi történik. Azt mondja, ti urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nektek is, nekik is az uratok, és aki nem személyválogató. Hát milyen klassz lenne a munkavilága, hogy csomó ilyen vezető lenne. Mennyire jó lenne, hogyha a keresztények több vezetői feladatot mernének és akarnának vállalni, és ilyen vezetők lennének. Az Isten országa ott akar lenni jelen a munkahelyeken. Akár alkalmazottak vagyunk, akár vezetők, akár tulajdonosok, akár bérből és fizetésből élő emberek. Erre figyelmeztet az Efézusi levél, és ez bele van ágyazva a megváltásunkba. Ez azért lehetséges, mert az Úr Jézus megváltott bennünket. Ez az Efézusi levél tanulsága. Nézzük meg, hogy ugye azt mondtam, hogy Isten maga egy dolgozó Isten, aki munkálkodik. És hát mi akkor értjük jól a mi munkánkat, ha el tudjuk helyezni az ő munkáján belül. Ha látjuk, hogy nem másról van szó, amikor mi dolgozunk, mint hogy az Isten munkájába kapcsolódunk bele. Ugye, hogyha le akarom egyszerűsíteni, hogy Isten mit is tesz, négy dolgot mondhatnánk. Egyik, hogy ugye ő teremt, alkot, létrehoz. Mondhatjuk a Biblia alapján, hogy máig. Ugye tudósok is azt mondják, hogy valószínűleg máig születnek vagy galaxisok például az univerzumban. Tehát, hogy Isten létrehoz dolgokat, amik nincsenek. Aztán, amit megteremtett, azt fenntartja. Azt a rendszert, amit mi ismerünk meg, ami még azon is túl van, amiben mi benne élünk, ami bolygónkat, az univerzumot, Isten tartja fönt. Az ő erejével, az ő szavával, az az energia, ami ezt az egészet egyben tartja, belőle árad. Belőle indul, hozzátér vissza, ő dicsőíti. Ugye rengetegszer beszél erről, például a Zsoltárok könyve. De Isten, aki kormányoz, ezt a rendszert nem csak megalkotta, fenntartja, hanem vezeti, irányítja, nem hagyta magára. Bölcsen kormányozza ezt a világot. és ő az, aki a megváltás munkáját is elvégezte. Ez is egy munka volt, egy kőkemény munka, hogy mi szabadok lehessünk a bűntől, és hogy egy más életet élhessünk. És akkor, ha az ember munkáját nézzük, ha jól most ebbe a logikába haladva meggondoljuk, gyakorlatilag ehhez kapcsolódunk. A hivatásoknak és a munkáknak rengeteg része vagy fajtája kapcsolódik Isten teremtő munkájához. Ő alkot, és mi is vele együtt alkotunk. Értéket teremtünk, dolgokat hozunk létre, ami az emberi élethez szükséges. Ugye a tervezéstől a végrehajtásig, a gyártásig az ember ebbe részt vesz. De még az azt kicsérő szolgáltatásokig, hogy adunk valamit, amire szüksége van másoknak. A fenntartás munkájához kapcsolódik a hivatásoknak, a munkáknak egy másik része. Gondoljatok bele, hogy hány társadalmi rendszer kell ahhoz, arrendszer, hogy az emberek normálisan éljenek. Az egészségügyre, ha gondoltok, ahova érkezünk, ugye ott születünk meg. Aztán van, aki ott is fejezik be, és közte is többször dolgunk van vele. Az egészségügyi rendszer, az oktatási rendszer, a szociális rendszer, a gazdasági rendszer, és sorolhatnánk tovább, hogy hány rendszerre van szükség ahhoz, hogy az emberek normális emberhez méltó, értelmes életet tudjanak élni ezen a földön. A hivatások egy része itt van. És nem másról van szó, ha jól értjük ezt az egészet, mi legalább mi keresztjének, hogy az Isten fenntartó munkájából egy picit mi is részesülünk belőle. Részt vehetünk benne. Hát mekkora megtiszteltetés. Vagy ha megyünk tovább, ugye a kormányzás, a hivatásoknak egy másik része a vezetéshez kapcsolódik. Ahol egy cél eléréséhez több embernek kell összekapcsolódni, hogy együtt valósítsák meg. Ott bejön a vezetésnek a szüksége. Hogy valakinek vezetni kell, össze kell fogni, meg kell határozni, hogy mit, hogyan koordinálni kell. Nagyon fontos a vezetés. Ez mihez kapcsolódik? Hát az Isten kormányzó munkájához kapcsolódik. És a Bibliában láthatunk számtalan vezetőt, és pont ezért tiszteljük őket, mert Isten rajtuk keresztül azt az időszakot meghatározhatta. Dániel, Mózes, és sorolhatnánk tovább, vezetőként álltak helyt, és az Isten világkormányzó munkájából egy kis részt ők is vállaltak és megtettek. Elfogadták az elhívásukból fakadóan. Tehát az emberi munkának is egy jelentős része Istenhez kapcsolódik, és ehhez a területhez. És akkor itt van ez, a megváltás munkája. Ugye az egyrészt készen van, a kereszten tökéletesen befejeződött. Az Úr Jézus azt mondta a kereszten, ugye mi volt az utolsó szavainak az egyike? Hogy elvégeztetett, készen van. Amiért jöttem, az az áldozat, elérte a célját, elérte az értelmét. Most már minden embernek szabad az út, hogy hitáltal lép az Istenhez, vagy nem lép, de el lett végezve. De egy másik része nincs elvégezve. Mi? Hát a futárszolgálat, ugye hordjuk ki házhoz a terméket. A keresztjének meg vannak hívva, hogy hirdessék, mondják, adják át, tegyék le minden ember lába elé, éljék oda minden ember óra elé, és tegyék elérhetővé. Mi részt vehetünk a pazarlásban. Az Isten kegyelmének a pazarlásában. Rajtunk keresztül akarja szétosztani ennek a gyümölcsét. És ezekhez a munkákhoz, a munkának ehhez a területeihez kapcsolódunk mi magunk is. Tehát amikor az ember dolgozik, és főleg a keresztény ember, hogyha okosan gondolkodik arról, hogy mit is csinálok én a munka világában, akkor akár melyik területen van az én szakmán, tudhatom, hogy én amikor bemegyek a munkahelyemre, akkor az Isten munkájába veszek részt, jó esetben. De tegyük fel azt a kérdést is, hogy nem csak azt, hogy mit dolgozik az Isten, hanem hogy miért dolgozik Isten. Ő miért teszi, amit tesz? Nekünk sem mindegy, hogy miért tesszük. Talán ez is belőle vezethető le, hogy mikor tudunk jól hozzáállni. Hát én azt mondani, tudom, hogy az ilyen keresztény közhely, de hogy Isten a szeretete miatt dolgozik. Amikor Istenből a szeretet elindult kifelé, belőle kilépett és kiáradt, az mindig munkában jelent meg. Szeretetét meg akarta osztani, megteremtett ezt a világot, és többek között bennünket is, hogy legyen kivel ezt megosztani. Egyből, ahogy a szeretet kijön, törvényszerű, hogy munkát végez. És hát valahol ezen el kell gondolkodni nekünk is, hogy akkor, amikor mi a munkára gondolunk, akkor nagyon-nagyon alul becsüljük ennek a jelentőségét, hogyha pusztán a megélhetéshez kapcsoljuk hozzá. először Istenhez kell kapcsolnunk, hogy az ő munkájához kapcsolódunk, másodszor meg kell értenünk, hogy hogy tudunk jól dolgozni, hogy az nekünk is a valódi értelmét és a tartalmát meghoz az életünkbe, ez pedig a szeretet. Isten a szeretet miatt teremtett, a szeretet miatt tartja fent ezt a világot, a szeretete miatt kormányozza és nem hagyja összedőlni, és a szeretete miatt váltotta meg. És mi akár melyik munkaterülethez kapcsolódunk ezekből, nekünk is a szeretetből kell kiindulnunk. Ez egy nehéz házi feladat, de hadd mondjam, hogy próbáljátok a jövő héten ezt néha fölidézni és elgondolkodni, hogy basszus, itt vagyok 10 órát. Mi köze van ennek a szeretethez? Mi köze van ennek ahhoz, hogy én szeretem Istent, meg szeretem az embereket? Van ennek valami köze ehhez? Ha nincs, akkor Uram, segíts most ezt a házi feladatot, ezt a lelki gyakorlatot valahogy úgy elvégezni, hogy föl tudjam fedezni. És másképp lennénk jelen mi magunk ezekben a munkában töltött időkben az életünkben, hogyha ez sikerül erre emlékeztetni magunkat. Az 1 Korintus 3.9-ben Pál egy nagyon érdekes kifejezést használ, ugye a misszió munkáról, de szerintem ez kiterjeszthető ebben az összefüggésben minden munkára, azt mondja, hogy hiszen mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje. És ez az Isten munkatársai, ez a görögben, ez az együtt dolgozni, a szinergia szó van ott. A szünergon, együtt dolgozni. Ugye ez sok szakmában szakkifejezés, hogy valaminek a közös hatása, ez egy más minőségű eredményt hoz, mint külön-külön ezek a hatások. És ezt mondja Pál, hogy igazából én arra, amit én csinálok, én úgy nézek, hogy én szinergiába vagyok Istennel. Összekapcsolódom vele. Vele együtt teszem, amit teszek. És ezért számomra az, ami létrejön, az egy ilyen vele együtt való munkából megszületett eredmény, gyümölcs, érték. És hát ezt fontos nekünk is látni, hogy akármilyen hivatásban kell helytállnunk, lehetőségünk van így nézni ezt. De ha ez így igaz, akkor nagyon fontos kérdés a kiválóság kérdése, hogy mi a munkahelyünkön, legyen az most az iskola a diákoknak, vagy legyen az egy cég, ahol helyt kell állnunk, vagy bármelyik szektorja a társadalomnak, ott hogyan vagyunk jelen az erőfeszítéseinkkel? A kiválóság kérdése. Az Efézusi levélben olvastuk, ugye, hogy tegyük úgy, mint Krisztusnak. A Kolossi levélben ugyanez előbukkan. Minden munkátokat szívvel, lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak. A keresztjének és a munka, a keresztjének és a munkában, a tanulásban való kiválóság kérdése. És amikor kiválóságról beszélek, akkor ne arra gondoljatok, hogy egymásnál hogy tudunk jobbak lenni. Ez is egy nézőpont. A világ általában ezt érvényesíti. Én hadd hívjalak benneteket arra, hogy azt gondoljátok át, hogy a tőlem telhető legjobbat leteszem-e az asztalra az Úrnak. Ha bennülök az iskolapadba, a suliba, vagy egyetemen, középiskolában, általános iskolában, tök mindegy, bemegyek oda az Úr Jézussal, a tanulásban leteszem-e a legjobbat Istennek, mert ez róla is szól. Ha bemegyek a munkahelyemre, leteszem-e a tőlem telhető legjobbat? Nem az a kérdés, Krisztnél jobb vagyok, vagy ő-e jobb nálam. Az a kérdés, hogy a Heizer Tamás, amikor lusta üzemmódban van, nem turódó üzemmódban van, tud-e egy más eredményt produkálni, hogyha Istenfélő üzemmódban van, Krisztus szerető üzemmódban van. És itt a Biblia azt mondja, hogy igen, tudunk. És hogy ez miért jelentős? Egy viccet hadd mondjak el, aki ismeri, elnézést, a keresztény Szabó és az ateista filozófus, hányan ismeritek? Ugye elmegy az ateista filozófus keresztény Szabóhoz, és megrendel egy öltönyt, megbeszélik, mennyibe kerül, milyen anyag, milyen fazon, szóval minden tiszta, világos. Kérdi tőle a végén, hogy oké, akkor már tudjuk, mennyibe kerül, stb. Mikorra lesz kész? Szóval hát egy hét múlva, ha Isten is megsegít, jöhetsz, és kész lesz. Hát jön az ateista filozófus, egy hét múlva, nincs kész az öltöny. Kérdezi a keresztény Szabótól, hogy te figyelj, de akkor mikor lesz kész? Mondja, hogy hát ha Isten is megsegít, akkor egy hét múlva kész lesz. Hát megy az ateista filozófus a keresztény Szabóhoz, egy hét múlva nincs kész az öltöny. Megint kérdezi tőle, hogy na figyeljen, most ha kezd fogyni a türelmem, létszeres mondd meg, hogy mikorra lesz kész az öltöny, és akkor jövök. És akkor mondja a keresztény Szabó, ugye, hogy ha Isten is megsegít, egy hét múlva kész lesz. Erre megkérdezi az ateista filozófus tőle, hogy te figyelj, és ha Istent kihagynád belőle, akkor mikorra lenne kész? Ezzel akarom azt illusztrálni, hogy a munkánkban való helytállásunk minősége, a kiválóság, az nagyon sok mindent elmond rólunk, meg a hitünkről. Ne legyenek illúzióink, nagyon sok előítélettel vannak a munkahelyen a nem keresztjén munkatársaink felénk, hogyha tudják, hogy mi azok vagyunk. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a legtöbb előítélet a mi hülyeségünkkel van összefüggésbe. De azzal is összefüggésben van azért némelyik, hogy szeretnének valahogy kikerülni az evangéliumnak a konzekvenciái elől. És az, amikor a keresztjének mondjuk a munkában úgy hálnak helyt, hogy ott leteszik az asztalra, amit le kell, egy minőségi munkát, a munkatársaikkal úgy bánnak, ahogy esetleg mások nem, a munkahelyen a jelenlétük olyan, hogy az képvisel egy értéket, az egy megkerülhetetlen bizonyíték Isten mellett. És van tőkéje annak, hogy esetleg egyszer majd egy munkatársunk azt mondja, hogy figyelek már egy idő óta, jókat röhögünk a hátad mögött a haverjainkkal, de az a helyzet, hogy válságban van a házasságom, és azt gondoltam, hogy veled beszélhetném meg. Vagy azt mondja neked, hogy van egy valami, amivel nem tud megbirkózni, és arra gondoltam, hogy veled szeretnék róla beszélni. Elmehetnénk meginni egy kávét, beülhetnénk egy sörre. Beszélhetnék veled? Az összefügg azzal is, hogy mi hogy állunk helyt az iskolában, az iskolapadban, az osztálytársaink között, vagy a munkahelyen, a munkavilágban, munka közben, miről is szól a mi életünk. Hogy keresztjén szabóként, ha megígérem, mikor van kész az öltöny, az készen van-e, és úgy van kész, és hogyha bársonyból kérték, akkor nem kockás mosogatóronyból készül-e, meg nem csalom ki belőle az anyagot, hanem azt teszem, amit kell, amit ígértem. Nagyon fontos, Istennek szerez dicsőséget, és az evangéliumra nyitja ki az emberek szívét. Itt egy ige ezen, én sokat gondolkodtam ezzel a témával kapcsolatban, ez a Nimrodról szól, 1 Mózes 10.9. Ugye azt olvassuk ott, hogy Nimrod hatalmas vadász volt az Úr előtt. És akkor ezen elgondolkoztam, hogy hogy a csodába, menj be, azzal foglalkoznak, hogy ki a legjobb vadász itt a Földön, hát ne szórakozzunk már. De igen, a Biblia följegyezte. A mennyben számon tartották, hogy akkor Nimrod volt a legjobb vadász a Földön. Hatalmas vadász volt az Úr előtt. Isten is mondta az angyaloknak, hogy figyeljetek, láttátok már, milyen vadász ez a Nimrod? Nem semmi. És képzeljétek el, hogyha a mennyben mondjuk ilyen párbeszédek hangoznak el, hogy Jóska a lakatos, a hatalmas lakatos az Úr előtt. Piroska a hatalmas adminisztrátor az Úr előtt. A Dezső a hatalmas tréner az Úr előtt. A Jóska Pista a hatalmas vállalkozó az Úr előtt, vagy a matek tanár az Úr előtt, vagy a Gizike a hatalmas ápolónő az Úr előtt. Úgy tűnik, a mennyben még erre is figyelnek. És vannak ilyen listák, hogy ki a legjobb a szíve szerint. Azzal, amit tesz. Hogy az csak egy értelmetlen körforgás, dolgoznom kell, hogy ehessek, eszek, hogy dolgozhassak, és akkor ezt a kört futom. Vagy ez többről is szól. Ennek van mélyebb értelme. Ez Istennek is dicsőséget szerezhet. Ez engem is, mint embert formálhat. Ez másoknak is esélyt ad egy értelmes életre. Tehát ide most tegyétek be a saját neveteket és a saját szagmátokat, hogy az XY a hatalmas, nem tudom éppen mit csináltok, az Úr előtt. Mire hív ez benneteket akkor a hétfőtől a munkavilágában? A kiválóság nagyon fontos, és még egyszer mondom, nem másokhoz képest, hanem a tőlünk telhető értékeset oda tenni az Úr elé a munkán keresztül is. Ez szolgálat, ez a szolgálat része, Isten országának, a jelenlétének a szerves része, ami a munkahelyen történik. És az utolsó dolog, ez a, főleg a fiatalok miatt tettem ide, a karrier az Úrért. És most itt egy-két olyan példa van, ugye, mert ezek a legeklatánsabbak a Bibliából, amik nagyon látványos területen születtek meg. Ugye József egy rabszolgából egy birodalmi kormányzóvá lett sok év alatt, befutott egy karriert az élete, és ide jutott. Dávid egy pásztor fiúból lett királlyá, egy nemzet első emberévé. Dániel hadifogolyból lett birodalmi közigazgatásnak a feje abban az időben, amikor ő dolgozott. Tehát mind nagyon halmozottan hátrányos helyzetből indultak. és mégis befutották ezt a karriert. Nehémiás egy hadifogolyból lett az akkori hírszerzés titkosszolgálatnak a vezetője. Ugye azt olvassuk, hogy főpohárnok, ez nem azt jelenti, hogy ő volt a szomelié, hogy megkóstolta elég finom-e a bor, hanem ugye ő volt az utolsó, aki a király és a méreg között állt. Ugye akkor úgy szokták, nem volt ilyen 4 évente választás, tehát úgy szokták leszavazni a királyt, hogy a mérget belöntötték a borba, megitta, elpatkolt, jöhetett az új király. Na most ezért az okos királyok betettek egy főpohárnokot. Aki utoljára megkóstolta azt a bort, vártuk egy kicsit, meghalt. Nem itta meg a király, nem halt meg, megitta a király. Na most ez a mai kategóriák szerint, most gondoljátok el, hogy egy főpohárnoknak akkor a szakmája, amiből állt, igyekezett, érdekelve volt téve, igyekezett információhoz jutni, hogy az adott bor honnan származott, az az ország éppen lázong-e, az a kereskedő, aki hozta, az mondjuk ellenérdekelt az aktuális hatalomban, vagy nem. Szóval szépen lekövették, hogy mire a király megeszik, vagy megiszik valamit, az vajon van-e esély rá, hogy tartalmaz mérget, vagy nem. Tehát ő volt a titkosszolgált feje, magyarul. Ugye, de ő is egy hadifogolyból. Gondoljátok el, hogy egy ilyen háttérből jövő emberbe hogy lehet megbízni egy uralkodónak annyira, hogy őt tegye egy ilyen szolgálatban, egy ilyen pozícióban. De a lényeg, hogy láthatjuk ezeket az embereket, akik karriert futottak be az Úrért, az Isten dicsőségére, és közülük nem egynek az élete olyan dolgokat eredményezett abban a történelmi korban, amik hatalmas dolgok voltak. Ugye Józsefen keresztül megmentette a választott népet, meg az akkori számon tartott világot. Dávid a legdicsőségesebb időszakot hozta el Isten népének az életében. Dánielnek ugye 3 uralkodót kiszolgált, az egyik uralkodót törvénybe adta azt, hogy a Dániel Isten a valódi Isten és minden más bálvány. Esetleg képzelni, hogy mit jelent ez, mondjuk ilyen egyházügyi törvények születnének, hogy mondjuk az igazságról szólnának, és nem a szelekcióról szólnának, hogy ki jöhet közel a lábashoz, és ki maradjon távol, hanem hogy mondjuk mi az igazság. Szóval ezek az emberek ilyen hatással voltak a saját korukra. De nem csak ebben lehet karriert befutni. Lehet valaki egy istenfélő főnővér egy kórházban, ahol soha nem fog ekkora vagyonok fölött diszponálni, mint mondjuk ezek közül némelyik, amekkora vagyonnal rendelkezett. De nagy hatással lesz rá, hogy az a kórház a betegellátásban mit ad szenvedőknek. Vagy lehet egy iskolaigazgató, hogy nem csak szidja a rendszert, hanem elintézi azt, hogy az ő iskolájában legyen normális légkör, ne égjenek ki a tanárok, a gyereket becsüljék meg. Sőt, ha lehet, a gyereket szeressék. Tehát olyan pozíciókba beleállni, ami nem feltétlenül azért karrier, mert hú, de nagy embernek tartanak, vagy egy kamionpénzt lehet vele keresni, hanem mert hatással lehet lenni egy olyan területen, ami Isten szemében fontos. Amikor helyzetbe hoz Isten, mondod-e azt, hogy oké, nem visszahúzódok a vezetéstől, hanem vállalom a felelősséget és belépek. És fölkészülök-e arra, akár fiatalként, mikor szakmát választok, látom-e, hogy ez több mindenre jó lehet? Vajon Isten használhat-e erre, hogy az én szakmai vonalam van, amiben úgy érzem, hogy engedi, hogy abba lépjek bele, hogy őt megdicsőjön, hogy felelősséget vállaljak, és Isten valami olyat érjen el rajtam keresztül, ami, hogyha én nem lennék ott, és nem lenne a szívem az övé, nem történne, meg másképp történne. Szóval a munka világa. Nem tudom én hányan, ha akartok ezzel a kérdéssel tovább birkozni, hogy hányan találkoztatok már ezzel a könyvvel, ez címével szeretném befejezni, hogy hála Isten, hétfő van. Találkoztatok már ezzel. Érdemes olvasgatni egy kicsit és birkozni az üzenetével. Én azt szeretném, ha elvinnétek, hogy ha fölébredtek holnap és mentek a munkahelyre, és most vége van a szabadságolási időszakoknak, lehet, hogy mégis utószezon ennek annak belefér, de megyünk az iskolába, megyünk a munkahelyekre. Emlékezzetek rá, hogy Isten nem akar ott maradni a kapuba, és nem ott akar várni rátok. Veletek együtt akar ott lenni. Tekintsetek úgy a munkátokra, bármi legyen is az, hogy az a szolgálatnak a része. Nem majd azután kezdődik a szolgálat, ha maradt egy kis energiám idő, hanem az is a szolgálatnak a része. Fontos, hogy lássuk, hogy az embereknek a 90%-a soha az életébe be nem teszi a lámát egy templomba vagy egy imaházba. De mindenki elmegy dolgozni. és a keresztjének is elmennek dolgozni. És a munkahely lehetne az a hely, ahol a keresztjéneken keresztül az élő Istennel találkozni lehet. De azért lenne hiteles, mert amit mi leteszünk az asztalra, az valódi érték. A jelenlétünk minőségén keresztül átjön az empátia, a tisztelet, a másik megbecsülése, a munkánk az értéket terem. Tehát érzik, hogy itt van valami, hogy jelen van az élő Isten. Na, arra akarlak bátorítani benneteket, hogy jusson eszetekbe, hogy én holnap Istennel megyek dolgozni. Én holnap Istennel megyek tanulni. És Istennel leszek jelen. Az első órától az utolsóig. És szeretném, hogyha ez Isten országának a hatókörén belül lenne. Hagyjunk föl azzal a gondolkodással, hogy csak az a szolgálat, amikor ilyen dedikált időket odaadunk valamire. Az egész életünk lehetne az. Szent és fontos. A legkisebbtől a legnagyobbig. Amen. Na, egy picit hajtsuk le fejünket, és próbáljatok így befelé hallgatózni, meg fölfelé, hogy miért kellett most nekem ezt hallani. Jó, tegyétek föl ezt a kérdést, és valahogy próbáljátok meg válaszolni Istennek, hogy amire ő hív, azzal kapcsolatban mi van bennetek. Helye van a bűnbánatnak, helye van a kétségek kifejezésének, hogy Uram, oké, de fogalmam sincs, hogy ezt hogy lehet átültetni nekem a gyakorlatba. Uram, nincs is munkám, mikor lesz nekem munkám. Egész odáig, hogy Uram, nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert, vagy hogy Uram, tök jó, hogy többről szól a munka, mint amire gondoltam. Én nem tudom, mi van bennetek, de adjátok oda Istennek, válaszoljatok, és egy pici csend után én befejezem imádsággal, és visszaadom a szót az Atyának. Úr Jézus, az Efézusi levélben azt olvastuk, hogy mindent úgy tegyünk, mint hogyha neked tennénk, amikor belelépünk a munkavilágába, és tesszük a dolgunkat. Kérünk tőled ehhez erőt, kegyelmet, szeretetet főleg irántad és az emberek iránt, hogy tényleg tudjunk így nézni arra, amit teszünk. És add, hogy eszünkbe jusson, hogy amikor mi holnap elmegyünk a munkahelyünkre, akkor végülis rajtunk keresztül a gyülekezetünk is ott van. A te néped, a te országod jelen van. És hogy amit mi ott teszünk, mondunk, vagy nem teszünk, nem mondunk, az valahogy az embereket ehhez hozza közel, vagy ettől távolítja el. Segíts, hogy tudjunk úgy nézni, amikor nem szeretem dolgokat is meg kell tennünk, hogy hát te is megtettél egy csomó mindent, amit nem örömedből tettél, hanem szeretetből. Hogy az élethez sok minden hozzátartozik, amiben hűségesnek kell lennünk, és hogy hozzád tudunk kapcsolódni, amikor dolgozunk. És maga a munkánk is Isten tiszteletté lehet, hogyha mi tudjuk jó szívvel és helyesen nézni azt, hogy miről is szól. Látva azt, hogy te is egy dolgozó Isten vagy, aki mindmáig munkát végzel, és a saját képedre teremtettél minket, szeretnénk úgy jelen lenni a munka világában, hogy ez rád mutasson. Adj ehhez nekünk kegyelmet. Amen.